Markó Béla, hova tűntek a három királyok? ...1982-ben Kelet-Európa harmadosztályú szállodáiban szeretkeztünk és ittuk a sört. Majd kimentünk az óratoronyhoz, ahol minden órában kukorékol a kakas és harangoz az ördög. És elvonulnak az apostolok és bólogatnak a mellékalakok. Csak tátottuk a szájunkat, farmernadrágos srácok suhantak ide-oda. Dollár? Kérdezték, dollár? Nein, mondtuk nein, és nyet, mondtuk nyet. Aztán váratlanul megjöttek a prágai három királyok. Ó, Istenem! Ó, Istenem! Megjöttek a hippi királyok. Kövér volt az egyik, vörös arcú és kopaszodó, hórihorgas és nagyorrú a másik, szemüveges és kajlafülű a harmadik, és szakállasak voltak a három királyok. Trikóban, farmernadrágban, fapapucsban jöttek a prágai három királyok. Hátizsákot cipeltek, letették, megálltak az óratorony tövében, és röhögtek. Kukorékolt a pocakos király, harangot húzott a hórihorgas, bólogatott a szemüveges. Kukorékoltak mindhárman, harangot húztak, mindhárman bólogattak, mindhárman, és döbbenten állt a rózsás bőrű néző közönség. Torkán akadt a hümmögés az álmélkodó turistáknak, és csak röhögtek a három királyok, csak röhögtek, röhögtek, röhögtek a hippi királyok, a huligán királyok, és valami szél futott végig a téren, valami fény táncolt végig a köveken. Ó, ó, Istenem! Már-már megszületett, ó, ó, Istenem! Már-már felsírt a semmi. De elmentek a kirúgott entellektüel királyok, a sok dioptriás tisztviselő királyok, az egyetemre fel nem vett borotva eszű királyok. Vitték a frakkot a hátizsákban, és kék rendőrautó gördült be a térre. Figyelték a turista fegyelmet. Ó, ó, Istenem! Még visszhangzott a tér a röhögéstől. Még nyerített a távolban a hórihorgas. Még kukorékolt valahol a vörös arcú kövér. Még bólogatott messze a szemüveges. Ó, ó, váltsatok meg minket, röhögő három királyok, turista lelkünk íme értetek esedezik, és megdöglik az óratorony kakasa, és elfüstöl az óratorony ördöge, és mennybe mennek az apostolok. Hát váltsatok meg minket, ti elkésett hippi királyok, fröcskölő szájú exhibicionista angyalok, és takarjátok el az arcotokat, ti megfáradt koravének piros krétával házfalakra, fehér krétával teherautókra firkáló felelőtlenek. Ó, jöjjön el a szent felelőtlenség órája, vagy változzanak kakassá a gyávák, és változzanak ördöggé a habozók, és kórusban röhögjenek az óvatosak. Ó, jöjjön el a rémült turisták órája, amikor csak egyetlen utazása fontos, és felfordul a tér, mert megjött a három fullánkos király, megjött a három lótetű király, a három piszkos és vénülő kamasz. És honnan is tudhatnánk, hogy ők azok? És honnan is tudhatnád, hogy te vagy az? Hiszen nem aludtál kefefrizurás pázsiton, vagy húgyos kapuajban, nem jártál mesztelenül, és most hozzád dörzsölik szakállas arcukat, mert jól tudják, hogy idegen vagy itt. Döntened kell, mert újból és újból elhallgat a kakas, újból és újból elnémul az ördög, újból és újból mennybe mennek az apostolok, ki tudja, látod-e még a prágai három királyokat, ki tudja, merre járnak ők most. Magatokra maradtok Kelet-Európa harmadosztályú szállodáiban, sörtisztok, szeretkeztek, és a WC-ben kukorékoltok, barátom. Egyébként nem történt semmi. megnéztünk mindent, ami szép. Karácsonyi levél. Röpködnek kint a téli éjszakában szorgalmas angyalok. Az ablakba kitett leveleket összegyűjtik, hogy lássák, mit kívánunk. Korcsolya, síléc, meleg ruha, csak ennyi. Csokoládé, rágógumi, cukorka, csak ennyi. Könyvek, füzetek, színes ceruzák, csak ennyi. Behavazott szárnyuk a párkányhoz ütődik. Talán angyalok, talán balkáni gerlék, ki tudja. Bálint fiam sietős levelét silabizálják. Eszter lányom dülöngélő betűit iktatják odafent. Lehetetlent ne kívánj, kisfiam, fontold meg, mit kérsz, kislányom, sűrű az éj, messze az ég, fáradtságos az angyalok röpte. A himbálózó csillagokat kerülgetik, csomagolnak a mennyei raktárakban, a drága ajándékokat a listáról kihúzzák. Szabadság, szerelem, talán jövőre, betlehemi fényesség, talán jövőre. Barmok közt csecsemő, talán jövőre. Égő gyertyákkal múlik a karácsony. Felhők fölött szállnak fehér angyalok, balkáni gerlék tollászkodnak a háztetőn. Kisfiam levelét a fiókba visszalopjuk. Kislányom levelét is oda rejtjük. A tiszta zsebkendők alatt kitépett füzetlapokon alszik a mindenható Isten. Marosvásárhely, 1989. november 30. Apokrif. Akár az ondó sejtek versenye egy nyálkás, sűrű, forró havazásban, hisz nem tudhatni az isteni számtan kivon vagy összead, s a halk zene kinek is szól valóban. Csak sikolt, tolong, vonaglik, úszik egyre bennebb, mert aki nyer, az mindent újra kezdhet, nem emlékszik majd, hogy egykor ki volt. S ki most? Mielőtt meghal, s idvezül, és mielőtt még keresztre feszül. Tülekszik hát, hogy ugyanúgy, mint régebb, talán megint felsőbb osztályba léphet, s léphetne is. De közben kiderül, elkötötték a pete vezetéket. 2009. december 24. Cukorspárga. A Vakbéllel műtötték apámat, és alig jött haza, rá néhány napra anyám került kórházba epekővel. Teát főztem, kenyeret hoztam, naponta egyszer egy vödör vizet is, ráadásul nekem kellett kivinnem a szennyes vödröt minden reggel, hiszen apámnak még vigyáznia kellett. Persze ránk nézett néha a szomszédasszony is. Karácsony reggelén szólt nekem apám, hogy fiam, az idén mi állítjuk fel a karácsonyfát, mert az angyalnak sok felé kell mennie. Meghökkentem, de nem szóltam semmit. Hát mit képzel, hogy én még nem tudom? 7 évesen hinnem kellene az angyalban? Való igaz. Eddig mindenki eljátszotta a reál kiosztott szerepet, én is. De ezúttal más lesz a szereposztás. Felcipeltem a fenyőfát a pincéből, ugyanis oda szokták előlem elrejteni. De még azelőtt nagy nehezen beleigazítottam a csavarral megszorítható karácsonyfa tartóba, aztán apám az asztalnál ülve cérnával kötözte a szaloncukrot. Én meg bevittem a konyhaszéket a szobába, és úgy díszítettem a karácsonyfát. Ragyogtak a díszgömbök, mint a bolygók, Merkur, Vénusz, Föld, Mars, és így tovább. Szikrázott a zöld, kék, piros vagy ezüst színű sztaniolba csomagolt szaloncukor is, akár az égen a csillagok éjjel. És az angyalhaj, az aranyozott dió, a szürkés feketén várakozó csillagszórók, legfelül pedig egy kicsi pléangyalka. Működött már a mindenség a szobában. Sütött a nap, feljött a hold, keringtek mind az égi testek, és fenyő illata volt a világegyetemnek. Kimentem, hogy szóljak apámnak, de amire a konyhába értem, nagy robajjal összeomlott az égbolt. Hevertek a szőnyegen a csillagképek. Szétszórva egyik másik bolygó, József Attilát idézve letört a semmi ága. Közben besántikált apám és elmagyarázta, hogy csakis kívül, csakis a látható helyre tettem minden cukrot, diót, gömböt, kis göncölt, nagy göncölt, fias tyúkot, pedig a fal felől is kellett volna, ahol egyébként senki sem látja. Tehát csak arra jó, hogy egyensúlyt biztosítson. Így mondta apám szokásos pedantériájával, egyensúlyt kell biztosítani. Felsegítettük innal bajjal a sebesült, szilánkokkal teleszórt karácsonyfát. Talpra állítottuk ismét, akár egy megrémült angyalt. Cukorspárgával az ablak kilincshez kötöttük, hogy el ne essék megint. És zörögve ugyan, elelakadva, beindultak újra a galaktikák. Fehér lett a puha vatta, mint a tejút. Még állt a karácsonyfa, amikor anyám is hazakerült a kórházból. Főztem teát, hoztam a kenyeret, de már réges-rég nincsenek sehol. Illetve ott vannak a láthatatlan oldalon. Hogy biztosítsák nekem az egyensúlyt, ahogy mondaná apám, aki mindig kínosan ügyelt a pontos fogalmazásra. Hát ha. Amikor a csontvázat fölállítják, megtelik felejthetetlen illattal a ház. Aztán először a tükörfényes, piros, kék, zöld, sárga bolygókat helyezik el, hogy akadálytalanul keringjenek tengelyük körül. Majd az arany és ezüst színű papírba csomagolt cukorkákat is fölaggatják, mintha itt-ott visszatapasztanák a csontok közé az elsatnyult izmokat. Csillogó angyalhajjal díszítik az ágakat, és utoljára hagyják a gyertyákat meg a csillagszórókat, hiszen nagyon pontosan be kell mérni, hogy a gyertyaláng vagy a csillagszórók szikrája bele ne kapjon a gyúlékony tűlevelekbe, vattacsomót is szórnak néhány helyre, mint távoli, csillagközi ködöt. Ezzel már tulajdonképpen készen is vannak, de még be kell indítani a szerkezetet egy apró szárnyas angyallal legfelül. Olyan ez, mint egy sluszkulcs, vagy mint a PIN kód a telefonkártyához. Nélküle nem működik. Ahogy viszont oda kerül az angyal is a legtetejére, egyszerre felragyog a teremtett világ. Forróság önti el a hideg csontvázat, boldogan himbálóznak a bolygók, kézzel lábbal hadonászik a karácsonyfa, életre kell minden porcikája. Mostantól fogva akkor is marad valaki otthon, ha éppen mind elmennek valamerre. Istenem, hát ha végre sikerül, és nem kell vízkeresztkor a szemét bedobni. Karácsonyi példabeszéd. Az ördög sokkal okosabb nála, csak hogy az Isten mindenható. Ezért van a világban egyensúly, hiszen odalent a pokolban gyorsabban kirakják a Rubik kockát, mint odafent a mennyországban. Mégsem győzhet a gonosz, mert kirakni ugyan nem tudja az Isten, de egy szempillantás alatt újat teremt. Persze össze lehet zavarni azt is, majd megpróbálhatjuk ismét kirakni, és hiába jönnek zseniális ötletekkel, hiába találnak ki újabb meg újabb módszereket a megrontásunkra. Hiába ígérnek boldogságot a földön, halálunkkal úgyis mindent elfelejtünk. A halál az Istentől való, nem az ördögtől. Igen, saját gyermekének a halála is. Bár a fiát semmiképpen sem ítéli felejtésre, jellegzetes apa-fiú történet ez. Egyre inkább értem, mire gondolt az egyébként nem túl leleményes fennvaló, mind jobban átélem azt a nehezen hihető, meglehetősen naív példabeszédet a megesett Máriáról. Ugyanis akárhogy próbáljuk magyarázni, az történt az Istennel is, ami előbb-utóbb mindannyiunkkal. Hogy nem sikerül valóban jobbá tenni a világot, sőt, nemhogy a világot, a saját környezetünket sem. És akkor azt reméljük, hogy majd a következő nemzedék, szóval ők, akik már külországban is megfordultak, és egyfajta tanulmányúton a poklot is megjárják, mielőtt helyet foglalnának tőlünk jobbra a tárgyalóasztalnál, és aztán lassan átvehetik az irányítást. Mi tagadás, banális nemzedéki sztori ez. De most még csak bizakodunk, hogy tényleg beváltja hozzá fűzött reményeinket, vagyis megváltja azokat, akiket meg kell váltani, mert mi nem voltunk képesek erre. Teremtettünk Rubik kockát számolatlanul, ám neki kell ezeket majd kiraknia anélkül, hogy alkut kötne az ördöggel. Fogalmam sincs, lehetséges ehhez, de mindenképpen nyilvánvaló, hogy alapjában véve az Új Testamentum egy generációváltás pontos leírása, ami arról szól, hogy atyának legnagyobb kudarca, és pontosan ezért legnagyobb reménysége is Jézus. Epifania Domini. Nem a az vetkőztet le, aki annak idején felöltöztetett és rádaggatta az egész világot. Holdat, napot, csillagokat, angyalhajat, beszédet, hallgatást, ide-oda lengést, a színes gömbök koccanását, szűnni nem akaró áhítatott körös körül, mert a kezdet kezdetétől tőled függött minden. Nélküled nem tudtunk volna Pilátusról, a lázadó Barabbást is te adtad nekünk, Kajafást is tőled kaptuk, és fogalmunk sem lenne a keresztről, ha nem ajándékoztál volna meg vele. Neked köszönhetjük Júdást, hiszen már rég elfelejtettük volna. De te naponta eszünkbe juttatod a nyomorultat, aki csak úgy lehetett áruló, hogy te makacsul ragaszkodtál az elveidhez. Vagyis inkább a rögeszméidhez, szikráztál odafent, mint egy csillagszóró. Öklömnyi piros vércseppek gördültek le rólad, mint a megbillenő karácsonyfáról a díszek, ha elveszíti az egyensúlyát a szoba, a ház, a város, a koponyák hegye. Jajgatva hirdetted jöveteledet, ezt a végéhez közeledő kezdetet. Olyan volt a lecsorgó vizelet szaga, mint a fenyő illat, vagy talán mégsem. Csak hogy amit úgy mondunk, az úgy lesz. És ha később másképpen mondjuk, már nem tudjuk megváltoztatni, mert nem lehet felgyorsítani a megváltó 33 éven át tartó születését, amíg hozzá nem szokunk, hogy köztünk van. És akkor már le lehet vetkőztetni, dobozokba gyűjteni a csillogó díszgömböket, Isten habkönnyű, belül teljesen üres sejtjeit. Be lehet csomagolni a gyertyalángot, igen, minden ellenkező híresztelés dacára, nem azok vetkőztetnek, akik öltöztettek, pedig ők tudhatnák. Mi végre, honnan, hová, mikor és meddig vittem a pamacsot és a borotvát. Nem kellett volna hagynom, hogy apámat is idegen borotválja. Idegenek vetkőztették, idegenek mosdatták, nem az övék volt a teste. Nem volt az enyém sem, persze. A halál csupán annyi, hogy egyszerre csak hozzád nyúlhatnak. És te nem veszed észre. Azután is bármikor szólhatnak hozzád, csak éppen nem fogsz válaszolni. Később is tudhatnak rólad, de te nem fogsz tudni róluk. Mit számít egyetlen egy ember tudása, szemben sok-sok millió ember hitével? Micsoda felemelő szertartás az öltöztetés, ahogy feldíszítenek, mint a fenyőfát, aztán, amikor le kell vetkőztetni téged, valószínűleg rábíznak a bejárónőre, aki a tűleveleket is felporszívózza utánad. Te csak sírj, Mária, mondják az idegen asszonyok annak, aki réges-rég felöltöztetett téged. Majd a szűk ajtónyíláson át szemérmetlenül kicibálják az ernyett karácsonyfát, mint egy maga tehetetlen testet, és kidobják a szemetes kuka mellé.